Tehát a környezetbiológia előadások mai előadásán a környezetváltozás és egyben klímaváltozás és a biológiai rendszerek kapcsolatáról fogunk beszélni. Ez egy olyan téma, amelyik most benn van a mindennapok érdeklődésében, és talán az egyik legjobb hőmérője a klímaváltozásnak, a gleccsereknek a változása, legalábbis a szárazföldön jó hőmérője. Ez a felvétel Izlandon készült, az Örefajökull gleccsernek egyik nyúlványa, és egy jelnél állok, ahol a gleccsernek az 1980-as vége volt, innen látszik, hogy egy körülbelül másfél kilométert ment az alatt a 25 év alatt vissza a gleccser nyelve, ami eltelt a felvétel elkészítéséig. Most viszont az 1941-40-es évi szöveknél állunk, és azt látjuk, hogy most már nagyon messze van a gleccser, és közben megjelent a vegetáció. Mindenféle cserjék, lágyszárúak, zuzmók jelentek meg, tehát a vegetáció, a növényzet, és persze természetesen az állatok is, amit nem látunk a képen, valamilyen módon reagálnak a környezet változására. Milyen változások várhatók a biológiai rendszerektől? Először is, van-e a rendszerekben valamilyen fajta memória, ami megőrzi azt a tapasztalatot, hogy a környezet az változik, és hát valahogy reagálni kell erre? Hát elsősorban azt mondhatjuk, hogy a rendszer igazi memóriája az, ami bennünk is, bennünk van a DNS, és minden élőlényben benne van. Tehát az örökölt genetikai kód megőrzi azt a sok-sok környezeti változást, ami az elmúlt 3,5 milliárd évben történt, bennünk van. Mind a 3,5 milliárd év tapasztalata bennünk van, azért vagyunk itt. Tehát milyen válaszadási lehetőségek adhatók? Persze látjuk a képen még ezen kívül a tanulás és az emberi kommunikáció is ezt a rendszer memóriát gazdagítja. Hát az egyik válaszadási lehetőség az, hogy rugalmasan elviseljük a változásokat, ezt a növények esetében különösen akklimációnak hívják. Ez azt jelenti, hogy még abban a generációban, amelyiket a változás ér, ez a hozzá alkalmazkodás bekövetkezik. Aztán, ha több generációról van szó, akkor bekövetkezhet egy genetikai alkalmazkodás is. Ez nyilván egy hosszabb folyamat, és ezen túlmenően, ha változnak a feltételek, ugye egy másik lehetőség az, hogy követem a változást, utána megyek ugyanannak a környezetnek, amit eddig megkedveltem, vagyis vándorlok, migrálok, kolonizálok új helyszínekre, ez viszont időt vesz igénybe. Ha mindez nem segít, ha úgymond kiveri a biztosítékot, a toleranciám, nem tudok alkalmazni a környezethez, akkor ez pusztulással jár, mortalitással. Na most, ha megnézzük a különböző élőlény típusokat, természetesen ez a változás nagyon függ az élőlény típusnak a különböző tulajdonságaitól, például mennyire mobil az illető faj, mennyire tudja kiválasztani magának a környezetet, milyen hosszú életciklusban él, tehát nagyon rövid életű, hosszú életű, mekkora genetikai változhatóság van a fajban felhalmozva, mennyire táplálékfüggő, és így tovább. Példaként mondanám, hogy gyorsan alkalmazkodók nyilván a nagyon rövid generációs idejű fajok, hiszen ők nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni, mint a mikroorganizmusok. Ezért van az, hogy például a kórházakban gyógyszerellenálló, gyógyszertoleráns mikrobákat találunk már, amiket nagyon nehéz kiirtani. De nagyon mobilisak például a rovarfajok is, a repképes rovarfajok, erről majd példákat is fogunk látni. A másik végén meg természetesen azok a fajok vannak, amelyek immobilisak, tehát helyhez kötöttek, és hosszú életűek, tehát nagyon sokáig tart a generációs időváltásuk. Ilyenek a fák, és hát ilyen az ember is. Legalábbis a civilizált ember. Nézzük végig ezeket a lehetőséget, nézzük először a rugalmasságot, vagy akklimációt. Hát azt hiszem, az alkalmazkodó képességnek a szélsőséges példái ezek a fák, ezek a szálkás tobozú fenyők, Nevada és Kalifornia határán 2500-3000 méter magasságban találhatók ezek a populációk. Azt kell tudni róluk, hogy nem nézni ki az ember belőlük, mert 4-5 méter magasak, de az életkoruk eléri a 4000 évet. Ez alatt a 4000 év alatt, hogy mi minden történt, el lehet képzelni, szélsőséges fagyos időszakoktól a szályokig, csapadékdús és csapadékszegény korszakokig, ezek a fák, élő szobrok túlélték mindezt, úgy néznek ki, némelyik legalábbis, mintha holt lenne, még mindig van rajtuk valahol egy élő ág. Egy távolabbi kép hát nem erdőről, facsoportról, ahogy ott 3000 méter magasságban, a White Mountainsban próbálják túlélni azt a környezetet, ahol 6 hónapig hó fekszik a földön, az éves csapadék mennyisége kb. 300 mm. Tehát hihetetlen száraz és hideg környezet. Nem akarok belemerülni abba a kérdésbe, hogy a rugalmasságban, a plaszticitásban fajon belül is vannak különbségek, de nem árt azért ezt rögzíteni. Ennek is megvannak az okai. Itt egy lucfenyő kísérlet adatait mutatom be, ahol csak azt érdemes megjegyezni belőle, hogy a hőmérséklet változásra, ezt a vízszintes tengelyen látjuk, a legérzékenyebben a Harz-hegység populációi reagáltak, ugyanakkor viszont a keleti Kárpátok székelyföldi populációi szinte növekedés visszaesés nélkül élték túl a változást. Tehát ez fajon belüli különbség. Nézzük a másik lehetőséget, ez a migráció vagy kolonizáció lehetősége, a vándorlás. Említettem, hogy a vándorlásra hát nagyon alkalmas lények a repképes rovarok, és valóban azt tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt évszázadban óriási mennyiségű vendégfaj jelent meg a Kárpát-medencében, elsősorban rovarokból, és hát nem különösebben meglepő módon a érkezésük az Észak-Amerika, illetve Kelet-Ázsia felől történt, ahol nagyjából hasonló feltételek és hasonló fajok vannak, mint nálunk. Az itt következő 2-3 dia egyébként Csóka György kollégám diái, aki az ERTI-ben dolgozik. Ezen a diagramon lehet látni, hogy évtizedenként hány ilyen repképes rovar bevándorlását lehetett regisztrálni. Az látszik belőle, hogy a nagymértékű bevándorlások a 60-as, 70-es, 90-es évtized és a 2000-es évtizedben mutatható ki különösen. Ez arra is utal, hogy ebben az időszakban a környezet gyorsabban változott, mint korábban. De már a múlt század elején is 2-3 rovar évente azért megjelent. Hát egy-két különlegesség ebből a beérkező rovar faunából. Egy szilfán élő levéldarásfajnak a rágásképét látjuk itt. Az akác gubacs szúnyog ideért. És hát a szelíd gesztenyére is érkezett egy gubacs darázs, egészen friss. Az elmúlt 2 évben volt csak megfigyelhető Magyarországon. Az érdekessége ugye az, hogy Kínából érkezett, ahol nincs szelíd gesztenye. Egy másik gesztenyefaj van, de a rokonság közeli így ráállt a mi szelíd gesztenyénkre is táplálkozni. A fáknál ez a dolog azért kicsit lassabban zajlik. A képen egy olyan vizsgálatnak az eredményét látjuk, amely fosszilis pollen adatokból állította helyre a fehér tölgyek vagy nemes tölgyek vándorlását Európában. Ez a fosszilis pollen ugye azt jelenti, hogy olyan helyeken, ahol a pollenszemcsék megmaradnak lebontatlanul, ezek a lápok általában furásokat végeznek, és azt ugye időhöz lehet kötni a rétegeknek az elhelyezkedését, és az alapján be lehet azonosítani, hogy hol, mikor jelent meg egy bizonyos fajnak vagy fajcsoportnak a pollenje. Itt a vonalak egy-egy év századot jelölnek, és az egészből azt lehet kikövetkeztetni, hogy körülbelül 6000 évre volt szüksége a hölgyeknek ahhoz, hogy elérjenek Stockholmig Dél-Spanyolországból, vagy Kis-Ázsiából, a Balkánról. Ebből úgy ki is lehet számolni, hogy az átlagos sebesség, vándorlási sebesség kb. 50 km évszázadonként. Nem egy gyorsvonati sebesség rovarokhoz képest. Ők megtesznek évente 50 kilométert, vagy még többet is. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Én itt most az Ural-hegységben készült felvételeket mutatok be, azért az Ural-hegységből, mert Európában is van a hőmérséklettel összefüggő erdővándorlás, csak Európában nem lehet elkülöníteni attól a hatástól, amit az okoz, hogy nagy területeken, füves területeken az Alpokban felhagytak a legeltetéssel, és emiatt az erdő visszafoglalja azokat a területeket, amelyeket korábban elfoglalt, és ahonnan kiszorították. Az Uralban nem volt semmilyen legeltetés, meg most sincs. Úgyhogy ez a kép azért érdekes. Felkerestem több olyan helyszínt, ahol 1929-ben egy Tulina nevű geológus nő felvételeket készített, és hajszára ugyanarról a pontról, a fotó a kezembe volt, beállítottam a fényképezőgépet, és lefényképeztem most. Ha megnézitek, látjátok, hogy az erdő feljebb kúszott, körülbelül 1 fok Celsius hőmérséklet emelkedést regisztráltak ebben az időszakban. Ez az 1 fok ennyit jelentett, a szint emelkedés egyébként kicsit félrevezető, mert aránylag kicsik a fák az Uralban, ugye nagyon szigorú az időjárás, kb. 60-80 méternek felel meg tengerszintfeletti magasságban ez a felkúszás. Ez egy másik felvétel, ugyanúgy látszik a jobb szélén az a különös kődarab, ott van a mostani felvételen is, mondjuk a legelő paripát azt nem tudtam oda közletni, de látszik a képen is, hogy szépen vonul fölfelé az erdőhatár. Nos, tehát most néhány olyan opcióról beszéltünk, amelyek során tulajdonképpen a populációnak a genetikai tartalma nem változik. A genetikai értelemben vett alkalmazkodás során viszont tulajdonképpen a genetikai összetétel, a genetikai tartalom változik a stressz hatására. Erről fogunk most néhány képet látni. A példánk, amit szeretnék bemutatni, a bükkfa lesz, és azt szeretném bemutatni, hogy a bükknek az elterjedése, ha horizontálisan nézzük, két végpont között helyezkedik el, az egyik végén Nyugat-Európa van, az Atlanti partvidék. Itt egy Kemper normandiai franciaországi helyszínnek az adatait látjuk. A másik végén, a keleti végén pedig Nyugat-Ukrajna van, az a bizonyos Bukovina, annak az ismertetésére a Lvovi vagy Lvivi meteorológiai állomás adatait használtuk fel. Az ábra készítője egyébként itt ül a terembe. Ervin, köszönöm, hogy megrajzoltad ezeket az ábrákat. Azt látjuk rajta, hogy milyen gyorsasággal vonul be a tavasz a helyszínre. Az Atlanti helyszínen, tehát a felső ábrán azt látjuk, hogy rendkívül lassan és bizonytalanul vonul be a tavasz, és sokáig tart, tehát aránylag kevés idő marad a tényleges vegetációra, és kicsi a hőösszeg, ami összejön. Ha viszont az ukrajnai, nyugat-ukrajnai helyszínt megnézzük, azt látjuk, hogy nagyon gyorsan bejön a tavasz, aránylag nagy bizonytalanságokkal, van benne néhány kései fagy, visszaesések, de aztán utána, amikor meleg lett, onnantól kezdve dőlnek a Celsius fokok, és beindulhat a növekedés. Tehát ez egy fafajt különböző módon érint a két helyszínen. Nézzük meg, hogy ennek mi az eredménye. Ezt látjuk a képen. A tengerparti Atlanti helyszínen, hát nem éppen Kemperből, de a környékéről, Belgiumból hoztunk egy populációt, amelyiknek egy átlagos példánya látható itt. 10 éves korban a magassága durván 2,5 méter volt. Látjuk, hogy a koronája hát eléggé levegős, és hát nem túlságosan érzi jól magát Magyarországon, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy a helyszín, a kísérleti helyszín, ahol ők nőnek, Magyarországon, Zalában van, Bucsután. A másik társaság az kontinentális hatáshoz alkalmazkodott, az a szelekciós hatás befolyásolta, ami Lvovra is jellemző, talán nem egészen annyira szélsőség, de látjuk a különbséget növekedésben, 3,13 méter volt az átlagos magassága 10 éves korban ennek a populációnak, sokkal dúsabb koronával, erőteljesebb lombozattal. Hogyan zajlik ez a szelekció? Ennek a bemutatására szeretnék egy tölgy kísérletet bemutatni. Ezeken a helyszíneken, összesen 15 helyszínen vettünk genetikai mintát kocsánytalan tölgy populációkból. Ezek a helyszínek aránylag nagyon különböző klimatikus adottságokkal rendelkeznek, és ez nem a földrajzi helyszínnel függ össze, mert például itt Sopron környékén két mintát vettünk, az egyiket Fertőrákos környékéről, a másikat meg a Soproni hegység Brembergi részéről. Tehát két nagyon közeli helyszín, klimatikailag viszont nagyon eltérő. Most nézzük meg, hogy ezek a nagyon eltérő klimatikus hatások milyen genetikai hatást gyakorolnak, tehát hogy működik a szelekció genetikai szinten. Hát egy kicsit bonyolult ez az ábra, környezetmérnök hallgatóknak talán különösen szokatlan, ezért elmondanám, hogy a vízszintes tengelyen azt az átlagos génváltozat számot lehet látni. Tehát a populáció átlagos génváltozat számát látjuk, ami egy populációba előfordul. Tehát elvileg van olyan szituáció, amikor azon a génhelyen csak egyetlen egyféle génváltozat fordul elő, egy itt elhelyezkedő populációban két génváltozatot találtunk, és kettőnél több helyezkedett el e fölött. Hogy lehet, hogy ez tizedes értékekkel mérhető? Ez azért van így, mert egy populációban sok egyed van, sok egyedet mintáztunk meg, a sok egyed átlagába kijön egy érték. És ez az átlagérték szerepel itt a vízszintes tengelyen. Most a függőleges tengelyen viszont az éves csapadék mennyisége látható azon az adott helyszínen. Tehát lefelé menve a csapadék mennyisége csökken. Mondhatnám azt is, hogy az aszályok a szelekciós nyomás is erősödik. Egyre erősebb szelekciós nyomás alatt. És mit látunk? Azt látjuk, hogy a genetikai változatosság ezen a génhelyen, amelyik nem más, mint a sikimát dehidrogenáz enzim, teljesen mindegy, egy enzimet kódoló génhelynek a változatossága, ez a változatosság rohamosan megy lefelé, ahogy az aszály nyomás egyre nagyobb és egyre jobban présbe helyezi a populációnkat, elszegényíti. Mondhatnánk úgy is, hogy azok a génváltozatok fognak itt megmaradni, amelyek a legjobban bírják ezeket a szélsőséges feltételeket. Tehát itt láttuk ezt a genetikai szelekciót működésben. Most mi van akkor, hogyha a szelekció során, vagy a szélsőséges feltételek kapcsán a tolerancia mértéke gyengül? Ugyanaz van, mint az embernél, betegségek lépnek fel, és szélsőséges esetben akár pusztulás is fenyeget. A képen azt látjuk a vízszintes tengelyen, hogy egy populációt, egyre nagyobb, vagy populációkat egyre nagyobb aszálynyomás alá helyeztünk. Itt a magassági növekedésük szerepel, mint reakció. Semmi más nem kell nézni rajta, mint azt, hogy minél erősebb volt az átlagos aszály mértéke, annál gyengébben fejlődtek, annál inkább érzékenyebbé váltak külső hatásokra. Ezt egy másik ábrán ugyanúgy bemutathatom, ennek a részleteibe talán nem érdemes belemenni. Ez egy terepi vizsgálatnak az eredménye. Pontosan ugyanezt mutatja az aszály erősödésével, azoknak az erdőállományoknak a százaléka növekszik folyamatosan, és exponenciálisan, tessék megnézni, amelyek károsodtak, különböző kárformákat mutatnak. Tehát a tolerancia gyengülését nagyon szépen látjuk. Mivel jár ez a tolerancia gyengülés? Lucfenyőnél valószínűleg sokan látták már, aki a soproni erdőkbe sétál, látja ezt a jelenséget. Az Ipstipographus kéregbogár Most gyakorlatilag ott tart már, hogy a soproni hegyekben szinte nem is maradt már lucfenyő, és ennek elsődleges oka a szélsőséges klímahatásokban rejlik. Nehogy valaki azt gondolja, hogy az erdészek itt mindenféle egzótát, nem ide való fajt ültettek, és azért következik ez be, ez nem így van. Itt most egy őshonos fafajt mutatok, őshonos helyszínen tulajdonképpen egy őserdőt látunk. Brit-Kolumbiában vagyunk, a fafaj a Pinus contorta, hát ennek nincs igazán magyar neve, több millió hektárt érint ebből a Pinus contortából ez a jelenség, amelyik egy tűkarc gomba fertőzése, a jelenség oka a rövidebb és enyhébb tél, ami a károsítást kiváltja, tehát nem kell hozzá semmilyen nem őshonos fafaj termesztése, hogy ilyen jelenségeket tapasztaljunk. Ismét szeretnék utalni a fajon belül megmutatkozó tolerancia különbségekre. Ez egy úgynevezett közös tenyészkerti kísérlet, ahol különböző helyszínekhez alkalmazkodott populációkat próbálunk egymás mellett. Bükkfáról van szó. Az egyik populáció Franciaországból jött, a másik is véletlenül, de Franciaország különböző részeiből, és van egy üres parcella. Összes példánya bedobta a törülközőt. Ők nem bírták ezt a klímát, ami egyébként valahol a szélén látható, hogy hol van a helyszín. Zólyom mellett Táléban körülbelül 1000 méter tengerszint feletti magasságban látjuk ezt. Ez túl szélsőséges volt a Bulgáriából érkezett populációnak. Na most ez nagy méretekben, a természetben nem néz ki olyan nagyon szépen. Itt most Marokkóban vagyunk, a középső atlasznak a Szahara felüli szélén. A melegedés ott is látható, és ha megnézzük a felvételt, azt látjuk, hogy szépen kúszik fel a szélsőségesen meleg klíma a domboldalon, és valamikor ez zárt erdő volt, öreg példányokkal látjuk, hogy ezek már elpusztultak. És megint csak nehogy valaki azt gondolja, hogy ez csak a Szahara szélén van, és nálunk nincs így. Itt egy olyan ábrát mutatok, amelyik az őrségben készült néhány évvel ezelőtt, és azt lehet rajta látni, hogy ez a bizonyos kéregbogár, az Ips typographus, nagy méretben károsítja és nyomja vissza nyugat felé a lucfenyőt. Az itt száraznak látszó példányok a kitermelés idején, az elmúlt ősszel még éltek. A kitermelést a télen végrehajtották, tavaszra már tovább haladt a pusztulás, azóta most már ezek a még akkor zöld példányok se állnak. A gyakorlatban egyébként azért nem lehet ezt látni, hogyha valaki így járja az erdőt, ilyen látványt ritkán tapasztal, mert az erdészek természetesen ki fogják termelni ezeket az erdőket, mielőtt még a faanyaguk elértéktelenedne, ezért ezt a jelenséget nálunk nagy méretekben nem lehet látni a természetben. Mindezek a változások, tehát ilyen szelektív változások fajszinten oda vezetnek, hogy az erdőállományok, de ugyanúgy a fauna és a lágyszárú flóra összetétele is változik, faj összetételébe változik. Ezt a faj összetétel változást hívjuk ugye szukcessziónak, vagy degradációnak, hogyha negatív irányba megy. Hát itt látunk erre egy példát. Egy erdőállományban a bükk már gyakorlatilag kiesik az állományból. Korábban egy bükkel elegyes erdő volt, a cser, hárs és a többi még jelen van, az erdő átalakul. Ez egy közép-dunántúli felvétel volt, egy másik példa Nyugat-Dunántúlról, egy gyertyános fenyőelegyes állományban lehet látni a lucfenyőnek a kipusztulását. Aki most néhány év múlva arra jár, egy gyertyános vörös fenyves állományt lát, és nem is gondol arra, hogy ez valamikor inkább lúcos volt, az összes többi faj csak kisebb arányban volt jelen. Tehát ilyen változásokkal jár ez az egész. Még egy képet mutatnék, egy ember által valóban 50 éve már nem érintett bioszféra rezervátumról, ez Észak-Magyarországon Eger környékén van, amelyik egy kocsánytalan tölgyes cseres volt. Időközben a kocsánytalan tölgyek már mind elpusztultak és a földön fekszenek, nem vitte el őket senki, mert egy védett terület. Tehát minden fekvő törzs kocsánytalan tölgy. A csertölgyek, tudjuk róluk, hogy ugye mediterrán, szubmediterrán faj, szépen állnak, de időközben bevándorlók megjelentek, tehát nem csak a rovarok, hanem fásnövények is azért bejönnek, ha nem is olyan nagyon messziről. Tatárjuhar, fagyal és más félcserjék foglalták el a kocsánytalan tölgy helyét. Ezekből a szukcessziós hatásokból aztán szépen föl lehet rajzolni ilyen térképeket, hogy klímaváltozás előre haladtával hogyan fog változni Európa térképe. Hát ez jól néz ki, hogy mondjuk Franciaországban mediterrán vegetáció lesz, hogy ez a pirosan mediterrán vegetációt jelenti egészen Párizsig. Az már kevésbé néz ki jól, hogy a sztyep egész Magyarországot elönti, sőt Lengyelországba és Németországba is fölhatol. Jó lenne erről sokat tudni, sok részletet. Az a helyzet, hogy az előrejelzés rendkívül nehézkes a biológiai rendszerekben. Most bemutattam egy csomó tényezőt, ami befolyásolja ezt a válaszadást. Egy rendkívül komplex folyamatról van szó. Ami zavar bennünket az előrejelzésnél, amiért nehezen tudunk valami biztosat mondani, az nem csak a klímában rejlő bizonytalanság, hiszen azt sem tudjuk, hogy valóban a következő évszázadban valóban csökkenni fog-e a csapadék, valóban emelkedni fog-e a hőmérséklet, és ha igen, akkor milyen mértékben. Ezen túlmenően a biológiai rendszereknek, a reakcióinak az előrejelzésével is vannak gondok. Az egyik fő gondunk, már utaltam rá, hogy a reakciók exponenciálisak. A mi agyunk arra van húzalozva, hogy lineáris összefüggéseket tudjunk követni. Tehát mi mindig lineárisan próbálunk gondolkodni, az exponenciális összefüggéseket nagyon nehezen tudjuk értelmezni, különösen akkor, hogyha ezek az összefüggések ráadásul még sokváltozósak is. Tehát sokváltozós komponensek hatnak heterogén módon, és ugye véletlenül fluktuálva. És ehhez egy exponenciális hatás. El tudjuk képzelni, hogy mennyire bonyolult ez az egész. Ráadásul egy másik jellegzetessége még a biológiai rendszereknek az, hogy a hatás késletetve jelentkezik. 2 évvel ezelőtt volt a nagy aszály, és idén tapasztalom a pusztulást. Tehát nagyon nehéz emiatt jósolni. Ez az egész arra utal, hogy ezek a biológiai rendszerek egyfajta kaotikus viselkedést mutatnak. A kaotikusság nem azt jelenti, hogy nincs rend, hanem azt jelenti, hogy a reakció az éppen meglévő kiinduló állapottól függ, ugyanúgy, mint az időjárás is kaotikus. Ott is egyik napról a másikra meg tudom mondani, hogy milyen idő lesz, de az, hogy egy hónap múlva milyen idő lesz, azt nagyon nehéz megjósolni. És hát ebből levezethetően az ok-okozati összefüggések megtalálása nem egy könnyű feladat. Azt hiszem, hogy egy-két kutatógeneráció életfeltételeit fogja megteremteni, amíg valóban határozott képet fogunk tudni arról, hogy mi várható ebben az évszázadban. Köszönöm szépen a figyelmet!